Beszélgetést hallanak dr. Fodor Jánossal, a Szent László templomok a Kárpát-medencében belső út a felemelkedéshez című könyv írójával. A beszélgetést Töttösi Magda készítette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és azt gondolom, hogy ma nagy meglepetésben lehet részük, hiszen Szent László nap alkalmából a Szent László emlékév keretében most egy rendkívüli könyvismertetés következne, Szent László templomok a Kárpát-medencében, belső út a felemelkedéshez. Az írója itt ül velem szemben, dr. Fodor János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ugye első percben azért érdekes, hogy aki orvos doktor, az Szent Lászlóval foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit így a lelkek doktora is. Öröm volt a számomra, hogy ez a könyv a birtokomba került. Professzor úr, hogy keletkezett ez a könyv? Hogy született ez a könyv? Hogy született ennek a könyvnek a gondolata?
Ahogy tetszett mondani, én orvos vagyok, tehát nem történész vagy egyháztörténész. Mondhatnám azt is, hogy olyan vagyok, mint a többi magyar. Mindennel foglalkoznak, azzal is, amihez nem értenek. De azért ennél vannak nyomósabb indokaim is. Először is én is a Szent László pártfogásába ajánlott magyar faluba születtem, Visznek községbe, Jászárok szállás mellett. Ott kereszteltek, bérmáltak, ott minisztráltam 15 éves koromig. Ott kötöttünk házasságot a feleségemmel. Gyerekeinket ott keresztelték, és hát még az unokáink közül is háromat. Ez az első indokom. A másik, Szent Lászlóról rengeteg könyv jelent meg, nagyon nagy a Szent László irodalom, azonban eleddig még senki nem számolta össze, hogy hány Szent László templom van a Kárpát-medencében, és azok hogy oszolnak meg. Így aztán például az oltárképek elemzése, amit szintén magába foglal ez a könyv, meg se történhetett. Itt egy fehér folt volt, nyitott kérdés, amire megpróbáltam mondjuk úgy, hogy a kutató munka során válaszolni. És a harmadik indok, amit talán legalábbis szerintem nagyon lényeges, tiszta magyar faluba persze magyarnak születik az ember, de ahogy ismeretei bővülnek, ott áll a kérdés előtt, hogy ez a középkori nagy nép a magyar hogyan kerülhetett a 20.-21. századra szinte a teljes megsemmisülésnek a közelébe, és mondhatnám azt is, hogy ez a gyötrődés, a magyarnak levés gyötrődése is íratta velem ezt a könyvet.
Igen, ez alátámasztani látszik, hogy az ajánlást Szőcs Zoltán írta, aki azt írta, hogy egy becsapós könyv. Tehát ha egy könyvesboltba kerül a kezembe, lehet, hogy elmentem volna talán mellette, nem hiszem, belenézek, ajánlás, becsapós könyv. Miért becsapós? Mert összetett nemzettudat, nemzetkarakterológiai, magyarság ismereti áttekintést ad, és ez arra kényszeríti az embert, hogy akkor módszeresen próbálja megolvasni, de ez nagyon nehéz olvasmány. Egyszerre nehéz, és egyszerre csodálatos. 191 darab templomról kell ismeretet szerezni, ami rendkívül rövid, tömör, és mégis úgy érzem, hogy minden lényeges vonás benne van. Hány éven keresztül gyűjtötte hozzá az adatot, professzor úr? Ehhez be kellett utazni a Kárpát-medencét.
Hát igen, nagyon sok helyre utaztam, és ugye 2009-ben voltam én 70 éves, és akkor elmentem nyugdíjba, és most dolgozom ugyan még az onkológiai intézetben, de csak fél állásba, de nyilván, hogy akkor sokkal több lett a szabadidőm, és mondjuk azt, hogy 2009-től kezdtem utazgatni és írni a könyvet, adatokat gyűjteni. levelezni tulajdonképpen a plébániákkal, önkormányzatokkal, külföldi magyar egyesületekkel szintén.
Ez az alcíme a könyvnek, hogy Belső út a felemelkedéshez. Az ember kézbe veszi a könyvet, és először a templomokkal találkozik, azokkal a templomokkal, amelyeknek a védőszentje Szent László. Aztán találkozik az oltárképekkel, fantasztikus kigyűjtéssel. Ez egy olyan kutató munkát tükröz, ami tudományos értékű. Nem azt mutatja, hogy valaki kedvet kapott és összegyűjti. Hihetetlen rendszerező, és hát próbáltam használni épp a Szent László év kapcsán, és rákényszerülök arra, hogy visszagondoljak, vagy visszaképzeljem magam a régi vármegye rendszerbe, hiszen professzor úr ragaszkodott ahhoz, hogy a régi vármegyékhez. Ugyanakkor pedig azzal, hogy szigorú ABC-be szedte, azzal arra is kényszeríti az olvasót, hogy olyant is megnéz, amit éppen nem keresett, mert ugye az ABC-n végig kell mennem, hogy megtaláljam. És én most először a keresésben a budapesti templomokat kerestem. És egy érdekes dolog, amikor összeállt a kép, akkor azt látom, hogy 4 templom van Szent Lászlóról elnevezve, 4 templomnak a védőszentje. Ha ezt a 4 templomot elhelyezem Budapest térképén, akkor ugyanolyan karéban vannak a Szent László templomok Budapesten, ahogy a Kárpát-medencében. Nem hiszek a véletlenekben. Úgy érzem, hogy ennek üzenetértéke van, és üzenetértéke van az, hogy például itt a 13. kerületben lévő Szent László templom, ugye a 20. században épült, itt is a Szent László freskó, az a kerlési csata. És a kerlési csatához egy csodálatos véleményt olvastam öntől, hogy másképpen kell ezt értékelni, mert itt a nőnek és a férfinek az együttes küzdelme. És akkor most, amikor napjainkban annyi mindent lehet hallani, akkor én ennek különös jelentőséget tulajdonítok, vagy érzek, és akkor azért mégiscsak nálunk egy férfi, egy nő, egy család. És hogy ezt összekötni egy középkori történést ábrázoló freskóval, anélkül, hogy így kimondaná, de óhatatlanul csak erre lehet gondolni, úgy érzem, hogy a Jóisten vezette a tollát, amikor ezeket a sorokat írta.
Annak felismerésében, hogy én egy picit a hivatalostól eltérően is értékeljem a leányszabadításnak a legendáját, megmondom, hogy Hamvas Béla is segített, nem tudom, hogy mostanában sokan foglalkoznak, és remélem olvassák Hamvas Béla. No, de ebben én nem szeretnék azért elmélyedni, mert ez egy külön téma is lehetne. Azt tudjuk, hogy a középkori templomokban, attól függetlenül, hogy Szent Lászlónak voltak-e szentelve, mert általában nem annak voltak szentelve. Egy ilyen templom van a Necspál, ahol vannak középkori Szent László freskók, és a templom is Szent Lászlónak volt szentelve. Persze most evangélikus templom, nincs már magyar lakossága, Petőfi Sándor édesanyja is ott született Necspálba. Tehát a középkorban a északi falon, ugye, mert a középkori templomban általában délről volt a bejárat, bement a hívő a templomba, és akkor a falon leggyakrabban ezt a Szent László legendát látta, a leány szabadításnak a legendáját. És nem olyan régen, tehát mondjuk azt, hogy a 90-es évek elején, tulajdonképpen László Gyula, a közismert régészünk, sajnos már ő is meghalt, kutatta ki, hogy ennek a legendának a gyökerei tulajdonképpen a Ázsiába, vagy a szkíta időkbe mutatnak, és tulajdonképpen itt a jónak és a rossznak a küzdelméről van szó, és ezt a legendát alkalmazták tulajdonképpen Szent Lászlóra.
Igen, de a jónak és a rossznak a küzdelmében, a jónak a küzdelme, az a párosnak a küzdelme. És én ezt éreztem itt, hogy ennek a nagyszerű megállapításnak most én legalábbis különös jelentőségét érzem napjainkban, amikor éppen arról van szó, hogy döntsük el, hogy hová tartozunk. Ja. Hát én nem tudom, Isten döntött el fel, mielőtt megszülettem,
ja, hát
úgy gondolom.
Most, amikor megszületik a gyerek, akkor még nem szabad eldönteni a szülőnek, hogy fiú vagy lány, hanem majd. Persze, ahhoz, hogy ide jutott az emberiség, szerintem annak sajnos erős, hogy úgy mondjam, agymosás az eredménye, és hogy idáig csúsztak le tulajdonképpen a civilizált társadalmak, hogy elfogadják tulajdonképpen ezt az ajánlást, és nem tiltakoznak ellene. De hogy még visszatérjek a jó és rossz küzdelméhez, röviden csak annyit, hogy szinte mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a rosszat, ha le kell győzni, akkor a férfi azt nem tudja egyedül legyőzni, hanem csak a nővel vagy a párjával tudja együtt legyőzni, mert ugye a kettő ad egy egészet, ahogy a magyar nyelven mondjuk is, hogy a feleség. Tehát tulajdonképpen egyik a másiknak a fele része, és a kettő egy egész. És oda akartam az én megvilágításommal tulajdonképpen kitérni, hogy hát itt nem egy ilyen profán dologról van szó, vagy a szexuális együttlétnek a bemutatásában, bár olyan jelenet nem szerepel, de ugye mondjuk azt, hogy a Kund vitéz legyőzése után Szent László a lány ölébe hajtja a fejét, és ez általában mondjuk így a legendákban, mondákban arra utal, hogy előtte ugye szerelmi kapcsolat volt közöttük. Tehát itt tulajdonképpen inkább nagyon is szakrális jelenetekről volt szó, amit mi szintén nem tudunk már megérteni, mert a középkori embernek egészen más volt a tulajdonképpen a gondolkodása. Mondhatnám azt is, talán nem nagyon ellentmondásos, hogy tulajdonképpen hát a szerelem mondjuk az mindig is bizonyos tekintetben, ugye szakrális legalábbis annak kell tekinteni, és a középkori ember nem abba gondolkozott, hogy a szexuális ösztöneit minden jobban kiélje.
Igen, én azt gondolom, hogy az Istenemberség című fejezete a könyvének, az nagyon szépen rávilágít arra is, hogy az ember hogy jutott el idáig, hogy kerül, hogy már nem azt gondolja, hogy Isten képmására teremtődött. Ez egy nagyszerű része volt, legalábbis az én számomra a könyvnek, hanem mit árt azzal, hogy azt gondoljuk, hogy az ember a legfejlettebb élőlénye az állatvilágnak. És hogy ez micsoda veszedelmekkel jár, és ennek a végigvitelét ebben a fejezetben én különösen fontosnak tartom, és arra gondoltam, hogy milyen szerencséje van az embernek akkor, ha például ezt be tudja vinni, ezt a könyvet egy iskolába, egy középiskolába, és oda tudja adni, részeket tud belőle ajánlani, mert olyan világ nyílik meg a fiatalok előtt ennek a könyvnek a segítségével, amire valahol még fogékonyak. Nem is sejtjük, hogy éppen egy Szent László legendával, éppen egy Szent Lászlóról szóló könyvvel mit lehet elérni, hiszen, és ezekkel a kifejezésekkel, vagy vajon ki tudja ma, hogy az, hogy Uram Isten és Szent László, hogy kerül ez egybe? Hát ez volt a csata kiáltás.
Igen, még a 18. században is.
Igen, annyi megmaradt belőle, hogy ugye azt mondjuk, hogy a hadsereg védőszentje, vagy fegyveres erők védőszentje Szent László, hála az Úristennek, hogy ezt újra lehet mondani szabadon, és hogy így van. De mennyivel élőbbé válik ezzel, hogyha az ember ezt is tudja? Tehát én ezért gondoltam, hogy a Szent László emlékév kapcsán feltétlenül kell, hogy ez a könyv a köztudatba bekerüljön. Ez a könyv, ez nem egy politikus könyv, és ezáltal politikus, hogy nem politikus könyv, hogy becsapós könyv. És én azt gondolom, hogy ennél jobban igazán nem is lehetett volna ajánlani. A másik, amire én szeretnék kitérni, hogy nincsen a tankönyvekben. Nincsen a tankönyvekben, most már Könyves Kálmánnal együtt kell tanítani, és körülbelül 10 perc jut, 15 perc, vagy a tanár nagyon ügyesen egy fél tanítási órát tud szentelni. De ilyenről például a korona kapcsán, amit professzor úr írt, hogy ha elfogadjuk azt, hogy két részből tevődik össze a korona, hogy ez minek a szimbóluma lehet, és hogy leülteti Szent László egymással a két felet, és hogy ez a koronába benne látja. Ha erről egy pár szót szólna, hiszen nagy viták vannak most, hogy a korona sokkal régebbi, mint gondoljuk, hogy a koronán biztos, hogy egy anyagból készült, és ő megkerüli ezt a tudósok vita témáját, hanem azt mondja, legalábbis ezt éreztem, hogy ha én így nőttem fel, akkor nekem így is van üzenete a koronának.
Ugye én nem vagyok koronaszakértő, és én ebbe a könyvbe nem is azzal foglalkozom, de egy olyan szempontból világítom meg a koronát, amivel nem nagyon foglalkoztak eddig tulajdonképpen. Mint különlegességet mondjuk, mert ugye mondják azt, hogy csak nekünk van szent koronák, és ez valóban így van. Na, mint különlegességet úgy, hogy két részből áll, a latin és a görög
igen,
részből, ez... és az össze van dolgozva, és én azt mondom, mint ilyen lehetne szent, szakrális, éppen azért, mert azt testesíti meg, hogy a vallás lehet többféle, vagy szekták is lehetnek, de Jézus egyháza az csak egy lehet, az emberiség Jézus szentségére alapított egysége. Lehet, hogy kicsit profánul hangzik, de ki az első számú istenember? Hát nyilvánvaló Jézus nem, mert hát testet öltött, megtestesült. És ugye a középkori legendák, meg a Szent Lászlóról szólásuk is mondják, hogy leginkább úgymond neki sikerült Jézust követni, és ezáltal az istenemberséget magában megvalósítani, ezért még külsőleg is hasonlított ránk. És ezt sokszor ezek a középkori freskók ki is fejezik. Az arcképét úgy jelenítik meg, hogy gyakran az az arckép hasonlít Szent Lászlóra, de mondhatnám, hogy még a herma is a megpattanó szájjal tulajdonképpen, hogyha nagyon nézzük, akkor Jézust juttatja eszünkbe.
Igen, és Szent László a számomra összefort ugyanakkor nagy boldogasszonnyal is.
Teljes mértékben. Ő a nagy boldogasszonynak a választott vitéze volt, és nem csak a koronát ajánlotta fel ismétlen nagy boldogasszonynak, hanem, hogy úgy mondjam, a rózsafűzéres kardját is. Ezt is gyakran megjelenítik a freskók is, vagy például szobrok is ábrázolják. Többek között a győri székesegyházban, ahol a herma is van, de az ugye a kápolnában van. Ott is van egy 18. században készült ugyancsak egy aranyozott Szent László szobor, ahol éppen a rózsafűzéres kardját ajánlja fel nagy boldogasszonynak, Szűz Máriának.
Ezt a könyvet kiegészítőjének érzem annak, amit általában az emberek tudhatnak Szent Lászlóról, hiszen például ezt, hogy ő az első király, aki elrendeli kötelezően a Szűz Mária ünnepet. Ha jól emlékszem,
igen.
Két ünnepet rendelt ez kötelező ünnepé, és az egyik ünnep az éppen gyertyaszentelő, tehát február 2-a. Ez is egy különös dolog. A másik az, hogy a Váci Székesegyház alapításához is ugye fűződik egy legenda, és akkor megint érdekes, hogy a csodaszarvas motívum az végül is hogyan épül be ebbe a magyar gondolatvilágba. De az én számomra, ez azt mondom, hogy ami rettenetesen fontos volt, azt írta a professzor, hogy megmaradásunk biztosítékába már nem lehet a kard, de kereszténység és műveltség igen. És ezzel egyszeriben a középkori Szent Lászlót át tudta emelni a 21. századba, hogy akkor most Szent László nekünk itt a 21. században mit tud mondani? Hát nem olyan távoli, hanem idehozta közénk élőnek, és ezért én hoztam egy idézetet, hogy mit mond Szent László, és ezért tartom őt különösen érdekes embernek. Bűnös ember vagyok, hiszen a földi uralmat a legsúlyosabb bűnök nélkül nem lehet gyakorolni. Ezt írt az anyai nagybátyánya 1091-ben a Klunyi apátnak. Tehát, hogy tudja azt, hogy követel olyant, ami a 10 parancsolat szerint bűn lehet, de enélkül nem tudja megszilárdítani Magyarországot. Professzor úr sokat hivatkozott Prohászka Otokárra, hogy látja Prohászka Szent Lászlót.
Most én ezt nem tudom szó szerint idézni, nagyon szép gondolatba mutatja be nekünk Szent Lászlót, a Szent Lászlónak a jelentőségét, hogy tulajdonképpen a magyarság Szent Lászlóba lett igazán keresztényé, mert azokat a jellemvonásokat, ami imponál a magyarnak, Szent László vitte be a kereszténységbe nevezetesen.
Igen, és ő vitte be azt a krisztusi szeretetet, az ellenség, az ellenfél szeretetét, így hogy van. Hogyan kell érteni. Hiszen ha belegondolunk, hogy a nagyapját megcsonkítják István parancsára.
Megvakítja.
Bár a magyar vakítás az egy kicsit másabb volt, mint a művelt-nyugaté, mert ők kitépték a szemgolyót, a magyar pedig csak tüzes kardot kifolt. Húzott el, és az nagy különbség volt. Így láthatott alakot második Vak Béla királyunk. Tehát valami ebben is volt egy minőségi különbség.
Hát így van, hogy tulajdonképpen őt nem a bosszút hajtotta, nem csak a saját diasztiájával kapcsolatban nem a bosszú hajtotta, hanem ugye le van írva ez is több helyen, hogy az elesett ellenséges vitézeket is tulajdonképpen megsiratta Szent László. Tehát Szent László nem azért fogott kardot, mintha ő neki olyan vérengző természete lett volna, hanem mondjuk azt, hogy a magyarságért és a kereszténységért fogott kardot a szó legnemesebb értelmében.
Igen, azt írta, hogy a könyvet ősei emlékének ajánlja. Igen. Miért? Ez a Szent Lászlótól Szent Lászlóig vezető út.
Tessék, hát már a bevezetőben mondottam volt, hogy én is egy Szent László oltalmába ajánlott községbe születtem, gyakran minisztráltam. Persze ez még nem indokolná, hogy az őseimnek ajánljam, de ott a könyv végén van egy mondat, hogy ha újra születték, akkor is magyar szeretnék lenni, szeretett őseimmel és családommal együtt, úgyhogy nem tudom, én úgy érzem, hogy minden ősömöt szeretek tulajdonképpen, azokat is, akiket nem ismertem, hogy úgy mondjam.
Én pedig úgy érzem, hogy ez az őseim emlékének, ez nem egy kisajátítás, hogy a szűk családra értve.
Hát meg én az egész magyarságra érzem, mondjuk tágabb értelem.
Igen, pontosan így éreztem, és hát részben az istenemberségben, részben pedig a függelékbe hozzáfűzött néhány idézett írásra is ezt állapítottam meg magamnak, hogy igen, komoly üzenete van ennek a könyvnek, és mondhatnám azt, hogy minden korosztály megtalálható benne, ami a korosztálynak megfelelő és érthető. És akkor érthető az is talán, hogy mit jelent ez, hogy belső út a felemelkedéshez?
Ugye téves felfogás az, hogy az emberek mindent a politikától, meg a külső dolgoktól várnak, hogy majd ha azok változnak, akkor fordul jobbra a sorsunk. Hát ez nem így van, hanem tulajdonképpen mindenkinek belülről kell megváltozni, és hogyha mindenki megváltozna belülről, mondjuk azt csak így, hogyha több istenemberség lenne benne, akkor persze majd a politika is, meg a mi helyzetünk is, ugye, meg az emberiség helyzete is jóra tudna fordulni.
Igen, én azt szeretném még kérdezni, és professzor úr, úgy is látja, ugye, hogy ha valami, mert hiszen érinti az Európai Uniót, igen. Hogy hová tért el az Európai Unió attól, amit az alkotói vagy az megálmodói gondoltak, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy lesüllyed, akár diktatúrába, akár pedig valami szétesésbe, és most éppen ezt lehet érzékelni, ugye, hogy ettől eltértek.
Hát, először is ugye nem nagyon vizsgálják. Mi az, hogy Európa? Minek a neve a Európa végs? Azt tudjuk, hogy nem tudom, az Atlanti-óceántól mondjuk az Uralig tart, ugye? De hát még az is csak egy ilyen önkényes határ, mert hát nem addig tart, hanem mondjuk a Csendes-óceánig, ugye Eurázsiáról beszélnek. Hát akkor mi tulajdonképpen az európaiság? Az én véleményem az, hogy az az egység, ami összetarthatja Európát, az a kereszténység. Tehát, hogyha kitagadja a kereszténységet, vagy elgyengül a kereszténység, akkor ez az európai nemzeti államoknak is tulajdonképpen a végét jelenti. Mert itt Európában kivétel nélkül valamennyi nemzet tulajdonképpen a kereszténység jegyébe született.
Nagyon szépen köszönöm professzor úr, hogy elfáradt, és hogy beszélgethettünk. Én azt gondolom, hogy kötelező olvasmánnyá tenném a könyvét, mert valóban, ha elolvassa az ember, és újra visszalapozza, és megint újra, akkor tényleg segítséget kap ahhoz, hogy szembenézzen önmagával. Ez a könyv arra kényszeríti az embert, én legalábbis így érzem, éppen Szent Lászlóhoz kapcsolva, hogy nézzek magamba, hogy jót tettem-e, és azon a helyen, ahová az Isten rendelt. De nagyon fontos szavakat találtam, vagy mondatokat találtam, hogy mit jelent a szabadság például. Ki lehet szabad, és ebben a könyvben ez derül ki, hogy a professzor úr szabad ember, mert az igazságot írta. Még akkor is, ha az igazság fájó, és akkor mégis az igazság attól szép, hogy igaz. És én nagyon köszönöm, hogy ezt a könyvet megírta.
Beszélgetést hallottak dr. Fodor Jánossal. A Szent László templomok a Kárpát-medencében Belső út a felemelkedéshez című könyv írójával. A beszélgetést Töttösi Magda készítette.
Üdvözl, légy kegyes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak igaz szolgája, Jézus Krisztusnak jó tanítványa. De Szent Léleknek tiszta edényem, Szűz Máriának választott vitézem.
Szent László nap a Mária Rádióban.
Szent László a mai történelem tanításban beszélgetést hallanak Németi Kálmánnal, a Vard Mária iskola igazgató helyettesével.
Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat abból az alkalomból, hogy a Szent László emlékév kapcsán szemben ülök Németi Kálmán igazgatóurral, a Vard Mária 12 év folyamos hosszú nevű iskolának az igazgatójával. Egy idézettel szeretném kezdeni, hogy miért kerül sor erre a beszélgetésre. Bűnös ember vagyok, hiszen a földi uralmat a legsúlyosabb bűnök nélkül nem lehet gyakorolni. Ez az idézet Szent László leveléből van, amit 1091-ben írt Lunyi apáthoz, aki egyébként anyai részről a nagybátyja volt. Ez az idézet eltűnt a tankönyvekből. Én mégis úgy érzem, hogy ez az összefoglalója Szent László uralkodása jelentőségének, ennek az embernek a lényének, ebben minden benne van. Hogyan látja igazgató úr, aki egyébként gyakorló történelem tanár?
Igen, valóban ez nincs benne a tankönyvekben, és azt hiszem, hogy egy olyan frappáns összefoglalója Szent Lászlónak, ami megmutatja, hogy számára a vezetés, az országnak a vezetése az egy súlyos teher volt. Tehát ő ezt nem lehetőségként, hogy akkor ő most önmagát megvalósítja, állt ehhez, hanem úgy állt ennek a feladatnak neki, hogy ez egy nagyon komoly kihívás, nyilvánvalóan, de egy óriási teher, amibe ő akár bele is halhat, hiszen úgy azért a középkorban egy uralkodó nagyon gyakran akár a csatatereken kellett, hogy kiálljon az országáért, és hát Szent László ebben különösen is vitézkedett, úgyhogy mindenképpen egy nagyon jó összefoglalója Szent László életének.
Azt gondolom, hogy különleges helyzetben van a katolikus iskola, mert Szent Lászlót gazdagabban tudja bemutatni több oldalról, mintha egy idézelben mondom, hogy egy semleges szemléletű iskolában kellene Szent Lászlót tanítani, bár hozzáteszem, hogy 1985 óta valamennyi tankönyv zárójelben azért jelzi, hogy Szent László, tehát első, de ott van, hogy Szent László, sőt, van olyan tankönyv is egyébként, bár a tankönyv írója az nem katolikus szemléletű, de úgy használja, hogy Szent László. És még a szenté avatásának az évét is oda tesz, és azt is, hogy kinek köszönhetjük, harmadik Bélának, akiről most keveset tanulunk. De visszatérve Szent Lászlóhoz, mit tud adni a mai gyereknek igazgató úr történelem órán Szent Lászlóról?
Mindenképpen egy helyzeti előny az, hogy a heti két hittanórán azért a szenteknek az élete, a magyar szenteknek az élete már valamilyen szinten megjelenik. Tehát ez most ugye nagyon divatos, hogy a különböző tantárgyak közötti integráció, hát ezt itt nagyon jól ki lehet használni. De emellett azt gondolom, hogy az egyházi vagy a katolikus iskoláknak egy olyan pluszuk van, ami nem csak Szent Lászlóra, hanem általában történelem tanításnál egy előny, hogy mi megengedhetjük azt a luxust, hogy nem csak ismereteket adunk át, hanem ennek kapcsán egy kicsit, vagy talán nagyon nevelni is próbálunk. És a nevelésnek az egyik fontos része az olyan történelmi alakoknak a kiemelése a régmúltból és a szinte már távoli és megfoghatatlan múltból, mint mondjuk Szent László is, és egy kicsit testközelbe hozni. Mit jelent az, hogy mondjuk Szent László a 11. században a korabeli brutális harcokban, ahol azért, tehát egy korabeli harc azért nagyon kegyetlen volt, és ő ott állt a csata téren a legelső sorban, tehát ő nem hátulról irányította, mint aztán majd jó néhány évszázada később a katonatisztek. Hogy ez mit jelent? Mit jelent pszichikailag? Milyen komoly feladatokat tesz rá? És ha innen közelítjük meg, akkor a különböző legendák, amik ugye hozzá csatlakoznak, és amik azért ugye a köztudatban valamelyes megvannak, azt is egy kicsit át lehet értékelni. Tehát, hogy egy hosszú csata után, ahol kimerült az ember, egyetlen egy ember érdekében utána menni annak a kun vagy besenyő, amin persze vitatkoznak a történészek, de igazából tök mindegy, hiszen nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ő utána ment, és egy emberért is nem sajnált az energiát, azt gondolom, hogy ez ennek az egész mondának a mondani valója, és erre van lehetőség. Tehát egy egyházi iskolában, egy katolikus iskolában ezt mindenképpen meg lehet, sőt azt gondolom, meg is kell tenni. Ez nem azt jelenti, hogy egy nem katolikusban ezt nem lehet. Én azt tudom elmondani, hogy egy házi iskolában, egy katolikus iskolában ezt meg tudjuk, és meg is kell, hogy tegyük.
Én csodálatosnak tartom egyfelől ezt az idézetet, tehát ezt egyszerűen nem tudom elfelejteni, és arra gondoltam, hogy most, amikor mindenféle nemzeti konzultáció is folyik, hát ennek az idézetnek valahol már szerepelni kellene a nyilvánosság előtt, hiszen ez azt mutatja, hogy kormányozni, fordítsuk az uralkodás kormányzásra, rendkívül nehéz dolog, és nem mentes a hibáktól, ne várjuk azt, hogy életében szent legyen az, aki kormányoz, ugyanakkor a felelősségtudat, hogy tudja azt, hogy bűnt követel, tehát van egy belső erkölcsi mércéje, és ez rettentesen fontos, ez kapcsolódik ahhoz, hogy ennek egy kicsit utána néztem, hogy ő nagyon sokszor imádkozott úgy, például a Somogyi apátságban, hogy éjszaka, minthogyha a pappá szentelték volna, tehát kinyúlva a keresztalakban, és a bűneiért. Egy másik dolog, van-e most lehetőség, hiszen ugye szűkül a tananyag, egyfelől érthető, másfelől én a magyar királyokat nem engedném szűkíteni, ha rajtam múlna, mert ez adja meg a tudatot a gyökereinkhez. Nem lehet a gyökeret összekötni, ha az ott elszakad, hogy Salamonnal hogyan bánt volna el bármelyik európai uralkodó, és itt azért most kicsit megnyomnám a hangsúlyt, az európai mérték, hogy bánunk el a hogy bánnak el a Salamonfélékkel, és hogy bánik el idézőjelbe téve László. Van erre lehetőség, hogy ezt kibontsák az órán, vagy plusz feladatként föladva?
Van azért mozgástere a tanároknak, tehát ha nem is nagyon sok, de azért ha valaki úgy érzi, hogy egy-egy uralkodót őt kiemelne, akkor azért arra van lehetőség, hogy mondjuk egy egész órán Szent Lászlóval foglalkozzanak. De azért ez még a tanártól függ, hogy és akkor vannak olyan tanárok, akik inkább ide, inkább oda teszik a hangsúlyt. Ez a tanári szabadságnak a részét képezi. Az biztos, hogy egy nagyon, nagyon jó gondolat, hogy általában az Árpádházi uralkodóknak az uralkodási módja, a könyörületessége, akár Szent István, stb. Ugye van egy-két kivételünk, de gyakorlatilag az tény, és ezt azért így én mindenképpen el szoktam mondani az órák, hogy az a fajta középkori brutalitás, ami Nyugat-Európában ebben az időszakban egyértelmű elterjedt, az valahogy az Árpádházi uralkodókra nagyon minimálisan jellemző. Tehát azért Könyves Kálmán csak megvakítatja a testvérét, tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem fordul elő, de mindenképpen sokkal kevésbé, mint Nyugat-Európában. Hogy ez most minek köszönhető, ezt én nem tudom, és nem is gondolom, hogy nekünk most nagy következtetéseket kell levonni, de mint tényt mindenképpen érdemes kiemelni. És igazából aztán hogy ugye Károly Róbert lesz az, aki nagyon brutálisan elbánik az az Ács Feliciánnal, sőt az egész családjával, és ezt így szokták is a történészek, hogy hát párját ritkítja a történelemben, hogy ilyen színben az, hogy valakit kivégeznek, aki felségerlás követel, ez mondjuk azért előfordult. De hogy az egész családját, tehát totálisan a gyerekeit, mindenkit kivégeztet, ez nagyon-nagyon furcsa, és nem is illik bele a magyar képbe. Most lehet mondani, hogy Nyugat-Európában jött, mindegy, ez most kicsit félrevisz. Mindenképpen egy jó szempont, hogy Szent László hogyan áll a vele szemben lázadókhoz, vagy akár ugye Imre király, akiről ugye szintén a történetet el szoktam mesélni. Nyugat-Európában ez elképzelhetetlen volna, hogy egy pártütő testvérrel szemben a királyi díszben fölvonuló uralkodó szépen átvezeti a felfegyverzett táborból a testvérét és fogságba vejti. Tehát ezt egyébként több nyugat-európai krónikás is megemlíti, leesett az álluk mai szóval, hogy milyen hihetetlen, tényleges egyeduralma van az Árpád-ház uralkodóknak. Ez Nyugat-Európában ebben az időszakban abszolút nem volt jellemző. Tehát ez egy helyzeti előny, hogy tényleges, tehát valódi hatalma volt, egy személy hatalma volt az Árpád-házi uralkodóknak, ugye ez majd aztán második Andrástól kezdve Csorbát szenved, de talán ez lehetett az egyik ok, hogy ezáltal ő nem volt arra rákényszerülve, hogy brutális legyen, hiszen neki akkora tényleges tisztelete és hatalma volt, de ezt már nem tudom. Ez csak egy feltételezés.
Valószínű, hogy az ember abból következően, hogy nő, talán kicsit jobban hajlik a misztika felé, vagy a romantika felé. Engem még egy dolog érdekelt, hogy én nagyon örventem, amikor ezt meghallottam, hogy Szent László emléké van. És akkor úgy érzem egy kicsit, hogy ez egy ilyen transzcendentális figyelmeztetés is, mert hogy Szent Lászlóhoz nem csak az fűződik, hogy Salamont, az unokatestvért, aki személyesen ismert, akivel van harc és viszály, az csak a toronyba záratja, és nem öleti meg. De itt van egy sokkal súlyosabb öröksége, hiszen földön futóvá lesz a családja. Vazult, ugye megvakítják, illetve süketté teszik. Arról ugye nem beszélünk, hogy ez a süketítés egy más módszer, sorolni azt, hogy mi a kegyetlenebb és mi a kevésbé kegyetlen, akkor a kegyetlenebb módszer, a vakítás is az ázsiai kegyetlenebb, amit magunkkal hoztunk, mint a nyugat-európai, hanem az, hogy és akkor most fizethetne. És fizet, de úgy fizet, hogy azt az embert, aki a nagyapját megvakítatja, azt az embert, aki földön futóvá teszi a családját, a szenté avattatja. Tehát valami olyan megbékélésnek, olyan nemzeti egységteremtésnek érzem, hogy szinte egyszerre érzem félelmetesnek is. Van-e arra lehetőség, hogy erre kitérnek, hogy ennek milyen szerepe van, hogy az a László nem visszaüt, nem üt, és ugyanakkor pedig ez még egy kérdésem lenne. Erről mi a véleménye?
Igen, ez aztán abszolút már tanári döntés, hogy erről most beszél-e, vagy nem beszél az adott kollega. Valóban egy nagyon-nagyon fontos szempont. Azt azért meg szokták említeni a tankönyvek, hogy hát azért az István ág, aki ugye itt alapvetően szenti avatódik Szent László révén, azért az a Szent László ágával hogyan bánt el. Tehát ez elvileg így külön-külön tudják a diákok. Nincs kiemelve, tehát nincsen fölhívva rá a figyelem. Valóban egy nagyon lényeges momentum, megint csak, hogy túl tud lépni a múlt sérelmein, a saját családjátért sérelmeken, és azt tudja mondani, hogy az országnak az az érdeke, hogy legyen nekünk egy szent, vagy rögtön akár több szentünk is, mindenképpen nagyon lényeges, nincs kiemelve a tankönyvekben.
De van rá lehetőség, hogy ez is, ha tanárfüggőként is, hogy erre helyezi a hangsúlyt.
Mindenképpen, és azt látom, hogy egy ilyen szentév, vagy egy emlékév, ami azért az elmúlt években mindig adódik, akár az első világháború, akár most Szent László, az segít. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember az ókortól, vagy az őskortól a 20. századi, vagy most már 21. század elejéig kell, hogy tanítson, akkor óhatatlanul, ha nincsnek ilyen kis külső impulzusok, hogy na ez egy érdekes dolog, akkor lehet, hogy ezek elsikkadnak. Úgyhogy én ezért is gondolom jónak az, mondjuk a Szent László évet, és akkor ki lehet adni esetleg akár olyan segédanyagot a történelemtanároknak, hogy amikor Szent Lászlót tanítják, akkor ez a három idézet, vagy ez a néhány érdekes feladat, vagy kisfilm, vagy bármi, ami az ő munkájukat segíti, és hogyha ezt mondjuk az egyháziskolákban, vagy akár minden iskolában eljutatják, ugye most már azért digitális úton eljutatni nem is kerül nagyon sokba, úgyhogy ez egy lehetőség, és pontosan arra a lehetőség, hogy amit mondjuk az egyház fontosnak tart, Szent László, Szent István, stb. Akkor egy kicsit ezt úgy tudja behozni a történelemoktatásba, hogy segítségként odadom, és azért, hogyha kész segítséget kap egy tanár, azt nyilvánvalóan könnyebben fogja bemelni, mint hogyha valahol hallottam valamit, és akkor pontosan már nem is emlékszem rá.
Igen, most egy nagyszerű dolog jelent meg, ami egyféle segítség is lehet. Karácsony Jánostól, aki nagyváradi kanonok volt, Szent László király élete, és hát az a szerencsém, itt tartok egy példát a kezemben, hogy volt időm végigolvasni, és tulajdonképpen megdöbbentem, hogy milyen keveset tudunk belőle felhasználni. Ennek napi értéke van a magánéletünkben is, a család életen belül, tehát ez a kompromisszumkeresés, és ugyanakkor a hajlíthatatlanság, és ehhez kapcsolódna még egy kérdésem, vagy még egy felvetésem, hogy vajon lehet-e eléggé hangsúlyozni, kap-e elég hangsúlyt az, hogy Szent László hogyan viszonyul a német-római császár és a pápa küzdelméhez, és abból mi az, amit Magyarország profitál, hiszen a Szabolcsi zsinaton, az Esztergomi zsinaton ott ül. Tehát ez egy, úgy érzem, hogy a nagyboldogasszony tisztelete, a nagyboldogasszony fogalomnak a behozása a magyar köztudatban napjainkig, hogy ehhez, ennek van kapcsolata, tehát én katolikus vagyok, én magyar katolikus vagyok, és ez a kettő nem sorolhat egymás mögé, hogy magyar katolikus, katolikus magyar, együtt a kettő, hogy van-e arra egy katolikus iskolában lehetőség, hogy ezt a Szent Lászlónak számomra a legnagyobb érdeme, hogy ezt hogy tudta ezt az egységet megvalósítani.
Ezt valamelyest azért a történelem tankönyvek hozzák, tehát itt a császár és a pápa közötti vitát, viszályt, és ebben Szent Lászlónak a kompromisszum kereső szerepét, de megint csak úgy nagyon érintőlegesen. Nyilvánvalóan most már Szent László nem is egy lecke, hanem egy leckének a fele. Tehát ugye Könyves Kálmánt és Szent Lászlót egy leckeként kezelik most már elég régóta. Nyilvánvaló van arra lehetősége egy tanárnak, hogy bizonyos leckéket ketté válasszon. Tehát megvan arra lehetősége, hogy Szent Lászlót külön egy egész órában kezelje. Megint csak azt tudom mondani, hogy erre kötelezni nem lehet. Azt lehet, és én azt látom egy nagyon fontos lehetőségnek, hogy konkrét segédanyagokat adjunk a tanárok kezébe. Tehát, hogy Szent Lászlót, amikor kedves kolléga tanítod, akkor itt van ez a három kis. És minél, tehát nem 50 oldalas, 60 oldalas hosszú szövegeket, hanem rövid feladatokat, amiket ő be tud vinni az órára. Lehetőleg ugye most már minden 3D-s legyen, meg csillogjon, villogjon. Ha ilyeneket tudunk adni a kollégák kezébe, akkor azt gondolom, hogy van arra lehetőség, és van arra esély, hogy Szent Lászlónak ezek a valóban nagyon-nagyon fontos érdemei a diákok számára is megjelenjenek.
Akkor, ha jól értem, akkor van a mának szóló üzenete a Szent László év kapcsán, úgy, hogy azt tovább is viheti a diák, tehát kaphat olyan erkölcsi segítséget, olyan erkölcsi útmutatást, ami a felelősségvállalás, hogy a bűn mértéke és a feloldozás igénye, hogy feloldozható legyen még az a bűn, hogy miért tettem, hogy ezt a kettősséget lehessen látni. Szükség van erre a mai világban? Jól érzem én, hiszen én már nem tanítok, és úgy gondolom, hogy ennek az évnek a legszebb része lehetett, ahol Szent Lászlóval foglalkozni lehetett az iskolákban, ez egy adománynak érzem. Jól érzem?
Igen, én is azt látom, hogy a történelem oktatásnak az egyik fontos része az, hogy a mának szóló üzeneteket fogalmazom meg a múltból, és a diákok számára például olyan embereket állítson mintaképül, és tudom, hogy mostanában nagyon divat a deheroizálás, és alapvetően a különböző nagy történelmi irodalmi alakoknak a csúnya szóval kicsit sárba rángatása, amit persze egyrészt értünk, hogy kapjunk objektív képet, másrészt azt látom, hogy nagyon fontos az érzelmi plusz, tehát hogy igen, ő tudjon lelkesedni egy Szent Lászlóért, ő tudjon lelkesedni akár egy költőért, egy íróért. Úgyhogy igen, mindenképpen ez egy nagyon nagy felelősség a történelemtanároknak, hogy tudjon példát állítani a múltból a diákok számára.
Akkor búcsúzol, ajánlhatjuk a kedves hallgatóknak és a kedves történelemszakos tanároknak, hogy a tantárgyi koncentráció nevében nyugodtan ajánlhatják az ugyancsak nem tananyag Arany János versét Szent Lászlóról.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Beszélgetést hallottak Németi Kálmánnal, a Vard Mária iskola igazgató helyettesével.
Üdvözl, légy kegyes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak igaz szolgája, Jézus Krisztusnak jó tanítványa. Te szent léleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitézem.
Szent László nap a Mária Rádióban.